A protestáns gályarabok története az európai kereszténység egyik sötét fejezete. A jogtalanul perbefogott magyar protestáns lelkészeket és tanítókat 350 évvel ezelőtt 1675-ben ítélték gályarabságra. Egy év után 1676. február 11-én szabadította fel őket az akkor még életben lévő rabszolgákat egy holland tengernagy. Csorba Dávid a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója és munkatársa a rimaszombati református gyülekezet felkérésére roll-up kiállítás formájában dolgozta fel a témát. Ő kutatta, írta és tervezte meg a gályarabság emlékkövei 350 című vándorkiállítás 10 tablóját. Ősz Attila a grafikában volt segítségére. Az anyagot már több helyszínen bemutatták, megjárta Szlovákiát és Erdélyt, és most az évfordulóra érkezett a Debreceni Református Kollégiumba. Itt egy hónapig látható. A diákoknak, egyetemi hallgatóknak szakvezetéseket is terveznek. Csorba Dáviddal Olá Ilona beszélgetett.
A gályarabok sorsa és történet egy nagyon érdekes része a történelmünknek. Sokak számára ez még mindig egy ilyen titokzatos dolog. Legalábbis az, hogy hogy történhetett ez meg, hogy fajulhatott odáig. A mai 21. századi ember ökumenikus szemléletével nehezen összeegyeztethető ez a világ. Szerintem, hogyha meg akarjuk alapozni ennek az új kiállításnak a lényegét, akkor onnan kell elindulnunk, hogy mi is volt ez a történelemben. Ez a sokak számára még ma is felfoghatatlan történés.
Hát ez valóban egy elrettentő és rémisztő történet, mert maga a gályarabság is, ha valahonnan ismerős lehet egy érdeklődő számára, az mondjuk egy olyan történet, amiben egy zsidó ifjú római állampolgárként egy véletlen baleset folytán oda kerül, hogy egy személyes bosszú juttatja őt a gályára. És akkor ismerjük ezt a történetet, ahogy majd megszabadul ebből a nyomorúságból, látjuk ott az életét, és hát ez egy ilyen nagyon távoli történetnek tűnik, ami valamikor az ókorban megtörténhetett. Egy 19. századi amerikai író ebből készített egy remek művet, és mindannyian szeretjük ezt a sok Oscar díjat nyert különleges filmet. De hát ez egy valójában egy olyan történet, ami igen, az ókortól a középkoron át egészen a legújabb korig húzódik, tehát az utolsó gályarab az ugye 1830-as években húzta az evezőt, tehát azt lehet mondani, hogy nem is olyan régen szabadultak fel az utolsó gályázók, azért mert a részint a hadviselésnek, részint pedig egyáltalán a közlekedésnek is a sokáig az egyetlen eszköze volt az emberi erővel meghajtott valamilyen típusú hajó. És hát ehhez nem volt olyan egyszerű szerződtetni önként vállalkozókat, többnyire a besorozás is úgy működött, hogy háborúból elfogott katonákat, vagy halálra ítélteket, vagy valami rettenetes feltételek mellett ilyen módon erre a feladatra bocsátott embereket tettek össze egymás mellé a padra.
Egyértelműen büntetés volt.
Ez csak kis büntetési kategóriáként létezett, és igazság szerint nem nagyon lehetett belőle szabadulni. Tehát nem volt olyan, hogy hát csak 3 évig dolgozgatok, aztán majd véget ér, hanem ez az utolsó büntetési tétel volt, ami a élethosszig szólt.
Hogy jön ide a kereszténység, hogy jön ide a protestáns lelkészek köre?
Elvileg azt mondhatnánk, hogy ennek nem kellene itt szerepelnie, hiszen ha a földközi-tengeri európai hajózásra gondolunk, mert sokáig erről szól a gályarabság története, akkor az törökök, arabok, szerecsenek, elfogott ilyen-olyan katonák, anyagyilkosok gyűjtői helyét jelentette, de valójában európai nagyhatalmak is tartottak fent hajóhadat, biztos hallhattak sokan a spanyol ármádáról, vagy Nelson admirális hajóéhiról, vagy a különleges holland hadakról, amelyek elfoglalták fél világot, és kereskedelmi kapcsolatok révén ezeket egymáshoz fűzték, és így jött létre a különböző nyugati, kelet-indiai és a többi társaság. Tehát azt lehet mondani, hogy valójában a törökökön kívül, a nagy muszlim birodalmon kívül, a nagy nyugat-európai államok voltak azok, amelyek a legnagyobb hajóhadat tartották fent, és ezek a hajók természetesen a rabszolgákon, mai szóval keresztül működtetettők voltak, és ebből az is következik, hogy valamilyen indokkal, de hát keresztény emberek harcoltak az egyik oldalon, a muszlim hívők harcoltak a másik oldalon egymás ellen, és bizony ebben nagyon sok esetlegesség is beletartozott, úgyhogy a rabszolgaság történetének egy különleges fejezete a hajózás története, amiben a keresztény szenvedők, véletlenül szenvedők rossz helyre jutottak, a nyomorultak, azoknak a története is megíródott. Ugye Victor Hugo regénye is érint egy ilyen pillanatot, amiben szintén van egy sors fejezete a főszereplőnek, aki gályarabságból szabadul. Tehát ez egy olyan közismert történet volt, úgyhogy a korban nem volt olyan zavaró, hogy van egy ilyen típusú szolgaság, sőt az is, mint egy Hát ha nem is elfogadott volt, de köztudott volt, hogy bizony ide keresztény emberek is kerülhetnek, de általában ide rettentő halmozott bűnökkel érkező embereket soroztak be. A mi világunknak a története, tehát a protestáns gájarabok története az viszont tényleg egy artspirító történet, hiszen a lelkészek, vagy lelkészi végzettségűek, vagy egyházi iskolában diplomát szerzők, azok nem ebbe a kategóriába tartoznak, akiket besorozhatónak tartottak. Úgy az látszik, hogy ők mint egy véletlen folyamán kerülhettek erre a pozícióba. Tehát az 1670-es években járunk, amikor a bécsi kormányzat a katolikus léruson keresztül elindít egy olyan vizsgálatot, egy felfüggesztett állami élet idején, amikor a veselényi felkelés követően gyakorlatilag az állami felső vezetést, amelyek többnyire magyar nemesek voltak, lefejezték, és gyakorlatilag onnantól kezdve átvettek egy átmeneti kormányzással az irányítást, és akkor úgy feltételezték, és ez akkor összeesküvés elméletnek tűnt, azóta történetudományban bebizonyította, hogy ezáltal háttérben, hogy a bécsi kormányzat kereste azokat a kapcsolatokat, azt a kapcsolati hálót, amin keresztül esetleg ezek a felkelési gondolatok, ezek az osztrák Habsburg kormányzat elleni összeesküvések, ezek elindulhattak, eljuthattak embertől emberig.
A rebellis magyar érzetek és gondolatok, ugye?
Pontosan, és hát ezeket ki más terjeszthette, mint az egyetlen szószólója az akkori világnak, az egyetlen fóruma, az akkori rádió, az akkori média főbb képviselői, a lelkészek, papok, akik a legtöbb embert értek el egyszerre, akik a legtöbbször prédikáltak, akik gyakorlatilag a születéstől halálig végigkísérték egy közösség életét, és természetesen hát őrájuk fogták, hogy ők biztos, hogy tudtak ezekről a felkelési ötletekről, ezekről a lázadó gondolatokról. És hát mai szóval ez egy megkonstruált per volt, ez egy koncepciós per, mert ténylegesen faktuálisan semmit nem sikerült rájuk bizonyítani.
Hol történt a per? Hány
ember érintett? 1673-ban indul az első, akkor alapvetően a felső magyarországi evangélikus és egyházi értelmiséget éri el, akkor olyan 300 embert idéznek be, jól megijesztik őket, és gyakorlatilag felkínálják a lehetőséget a menekülésre is, úgyhogy nagyon sokan elhagyják. A 90% az elhagyja vagy a papi állást, vagy Magyarországot, vagy valami más funkciót választ, és ezen felbuzdulva egy országos vizsgálat eredményeképpen gyakorlatilag a most már a református, a nagy többséget kitevő nem katolikus réteget is elérik, és 1674. március 5-ére szólítanak be Pozsonyba mindenkit egy általános vizsgálatra. Papokat, tanítókat, mai szóval iskolaigazgatókat, professzorokat és lelkészeket szólítanak meg. Elég nagy a fogás, úgyhogy olyan 700 emberes listáról tudunk, amiben viszont érdekesség, hogy az a jegyzőkönyv, ami fennmaradt, az a tisztázat, az sok helyen nem említ nevet, csak funkciót, vagy pont fordítva. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon volt a merítés, de nem mindenütt volt elég adat. Behívtak rengeteg embert, a mai tudásunk szerint egy éven át zajlott a kikérdezés és faggatózás, ennek a végeredménye az lett, hogy külön már csak olyan 260 ember maradt, aki ott bent maradt, a többiek vagy leléptek, vagy el se jöttek. És a végére, amikor már a halálos ítéletet is kiirdették és megfenyegették a maradék embert, hogy innentől nincs tovább, tehát aki kitart, arra halál vár, akkor már csak 70-en voltak. És aztán ezzel a 70-nel már nem lehetett mit csinálni, hiszen ténylegesen nem kapták meg a vádiratot, nem hallgathatták meg a tanukat, maguk mellett nem igazán tudtak felhozni tanukat, egy eléggé zárt világot kell elképzelni, valami olyasmit, mint amikor az 50-es években az Andrássy út 60-ban kihallgatnak embereket, nem tudok igazán tanút állítani magam mellé, van egy vádirat, amit nem látok, van fizikai erőszak, amiknek hatására az ember megtörik. Tehát egy ilyen közegben képzeljük el az 1670-es évek világát, és a végén őre kimondták a halálos ítéletet, de még akkor is felkínáltak, hogy el lehet menekülni. Tehát ez mutatja a helyzet abszurditását, hogy igazán nem ítélhették volna el az akkori jogszokás szerint ezeket a lelkészeket, hiszen ezek mind nemes emberek voltak. Nemes ember ellen a korabeli jogszokás szerint pedig csak nemes emelhet vádat. Tehát egy családi erőszak, egy nyilvános hatalmi erőszak, vagy stb. Láttán is csak egy nemes ember tehet panaszt. És mivel ez itt nem történt, ezért gyakorlatilag őket nem lehetett nyilvánosan elítélni, úgyhogy gyorsan, titokban az éjleple alatt elvonultatták őket egyik várból a másikba. Először Lipótváron, ez ma is megtalálható és akkor épített szép erős vára volt a birodalomnak, már akkor is börtönnek használták, ma is egy nagyon rendes börtön a Szlovákiának. Onnan indították el a társaságot, és Ausztrián át mai Szlovénia, mai Horvátország területére, tengerpartra terelték le őket, és ott egy veselényi felkeléshez tartozó Frangepán családi börtönbe zárták őket, hiszen azok az urak akkor már nem voltak ott, és fej- és jószágvesztés miatt az egész birtokot kiürítették, az uradalmi központnak a börtönét még tudták használni. És aztán utána behajózták őket, átvitték az unokatestvérek világában, az osztrák Habsburgok, a spanyol Habsburgok területére, a mai Olaszország Appennini-hegységén kellett átvonulni Nápolyig, gyalog a hegyen. Mindegyik egy hónapos út volt, napi 30 kilométer erőltetett menetben, kevés élelmiszerrel, ütlegekkel kísérve. Úgyhogy mire lejutottak oda, már alig voltak összesen 40-en, és egy év múlva mire szabadultak, aminek február 11-én van az évfordulója, addigra a dél-itáliai gályákról 27-en szabadultak, egy még aznap meghalt, az olaszországi, mai szóval olaszországi börtönből, horvátországi börtönökből, onnan 5-en szabadultak, 4-en maradtak a következő napra. Tehát összesen 30 ember jutott el a nemzetközi segítségnek köszönhetően Svájcba.
Azért álljunk meg egy pillanatra, mert ennek a történetnek ez a, ha lehet így mondani, a katartikus pillanata, a szabadulás. Ez hogy történhetett meg?
A szabadulásnak is egy hosszú története van, mert ők már az elején, amikor perbe hívták őket, utána akkor elítélték őket, aztán amikor börtönben voltak, utána amikor a rabságban dolgoztak, folyamatosan leveleztek. Ahogy tudtak, leveleket juttattak ki Magyarország és külföldi partnereik részére, és nagy nehezen indultak el ezek a külföldi partnerek a segítségre. Ez annyit jelent, hogy olyan egy év, másfél év levelezésbe került, mire a nyugat-európai nemzetközi kálvinista sajtót sikerült megmozdítani, és az ottani egyházi világ elérte az ottani diplomáciai réteget, akik pedig, mivel éppen a hadseregek háborúban álltak egymással, meg tudták tenni azt a lépést, hogy hatottak egymásra. De ez egy nagyon közvetett esemény volt. Éppen zajlott a földközi tengeren egy nagy küzdelem. A spanyol Habsburgok ellen lázadtak fel Messinában, mai Szicíliában a helyiek. Ehhez kértek és kaptak segítséget az éppen akkor Rómában is, mondjuk így, hogy katonai lerakattal bíró francia seregtől, francia királytól. Ebbe a háborúba viszont beszálltak a hollandok, meg aztán részint az angolok. Tehát egy szokásos európai háború csiráját látjuk magunk előtt. Éveken át folytak a küzdelmek, és ennek következtében egy holland admirális, de Ruyter admirális is éppen akkor ott lent állomásozott a hadseregével, és több harcot vívott a franciákkal szemben a spanyolokkal. És gyakorlatilag a spanyol gályákon szolgáltak a magyar lelkészek, és amikor erről tudomást szerzett a papjai révén, akkor meggyőződött először róla, hogy tényleg ezek valóban nem elítéltek, hanem valóban egyházi emberek. A papok tanúsítványokat kértek, ezeket többnyire lefordították, utána ő pedig kikérte a vele együtt egy hadtestben szolgáló alkirálytól, szicíliai és nápolyi alkirálytól ezeket a katonának besorozott embereket, mondván, hogy ő a saját felekezete ellen nem harcol, ő nem szokott ilyen módon saját felekezetéből rabszolgákat toborozni, pláne nem egyházi embereket. És de Ruyter admirális hatékony diplomáciai lépéseinek köszönhetően gyakorlatilag ki tudta szabadítani, és az Eendracht nevezetű hajójára felvitte.
Tulajdonképpen az akkori világpolitika vagy nemzetközi politika véletlen belejárója volt, hogy éppen ott volt valaki, aki éppen fontosnak tartotta ezt, és így éppen még volt, akit meg tudtak menteni, életben találni?
Tulajdonképpen nagyon pontos az összefoglalás, mert az a másfél év küzdelem, levelezés, diplomáciai munka sem ért el annyit, mint egyetlen hívő katonának a tette, aki azt mondta, hogy nem bírja ezt tovább nézni, és ő innentől lép. Így van, és ő megszabadította ezeket az embereket, új ruhát kaptak, élelmet kaptak, első segélyt, és aztán elindította őket szépen az addigra felélénkülő nyugati világ felé, úgyhogy így mentek egy angol hajón Velencéig, onnantól pedig különböző szekereken Svájcba. Az a 30 ember, aki megszabadult, és közben elindították, hogy a börtönökben lévő horvát és magyarországi börtönökben lévő embereket is szabadítsák, és így összesen 40 ember volt az, akit sikerült még életben találni ezek után a nyomorúságok után. És persze a jogtörténeti része nem ért még véget, hiszen az 1676-os szabadulást követően 77-től elkezdenek ezek a megszabadult rabok Magyarországról és Svájcból is szépen haza áramlani. Van, aki összesen 5 évet tölt külföldön így, a beidézéstől kezdve a hazajutásig, és ténylegesen jogilag nem zárják le az ügyüket. Ennek a következménye viszont az, hogy mivel nem kapnak törvényes bocsánatkérést, és nem lesz az ügyükben per, ami lezárja a kérdést, ezért innentől nem lehet róla beszélni, de pont ennek a következménye, hogy a kultusz, az emberek, akik látták ezt a történetet, a közösség, akik visszakapták a papjaikat, az folyamatosan erősödik. És a kultusz helyi szinten, regionális szinten megmarad. Úgyhogy, ha elmegyünk Gömörbe, vagy Szlovákia déli magyarok lakta területeire, akkor ott azt látjuk, hogy a legtöbb templomban, vagy faluközpont, de főleg inkább templomokban olyan hősöknek állítanak emléket, akik a saját közösségüknek az emblematikus alakjai. Egy templom lesz egyben a nemzeti, a nyelvi érdeképviselet helyszíne is, és ezek a hősök az első világháború hősi áldozatai, a második világháború hősi áldozatai, a kitelepítettek és a gájarabok. Ők kerülnek be abba a körbe, akikre emlékezik egy adott közösség, egy kis falu, egy térség, mert ők valamilyen módon mintáivá váltak egy szenvedés történetnek, de ugyanakkor egy szabadulás történetnek is.
Mindenképpen nagyon izgalmas időszak ez, és szerintem sokak számára még mindig vannak fehér foltok. Most azért szépen végigmentünk, az alapokat le tudtuk fektetni, hogyha valaki eddig csak annyit hallott, hogy gájarabok, és ez a misztikus fogalom így valahogy összekapcsolódott a protestáns református lelkészekkel, tanítókkal, azt hiszem most már azért jobban átlátható, hogy ez tényleg egy kuriózum történet. Megvannak a maga tanulsága, és megvan a maga utóélete. Érdemes ezzel a témával foglalkozni, hiszen 350 év telt el azóta, el kell helyezni az egész nagy protestáns egyház történetben. Nos, most erre adnak egy kapaszkodót, létezik egy olyan összefoglalója ennek, ami látványosan, egyszerűen, befogadhatóan próbálja megmutatni ezt a 350 évvel ezelőtt megjárt Kálváriát.
Így van. Az egyházunk, a református egyház is felvállalta ezt az emlékezést, és múlt év őszére elkészítettünk egy kollégámmal, Üssz Attilával együtt egy rollap csomagot. Ez a rollap egy kihúzható, messzire látható, szép, elegáns hirdető fal, ami mozgatható mobileszköz, úgyhogy 10 rollap fényképes, szöveges hangulatképeket mutatunk be a gájarabság történetéből és az emlékezést az emlékezet történetéből. Ezt először 2021. október 25-én Rimaszombatban mutattuk be egy nyilvános eseményen, előtte is utána már a zsinatnak is külön tartottam egy előadást erről, és ilyen módon az egyházunk a következő éveket a gájarab emlékeknek is szánja. Ez azt jelenti, hogy ez a rollap anyag folyamatosan megy körbe a Kárpát-medencében, igény szerint lehet ezt elkérni, és saját gyülekezetekben, teológián máshol ezeket bemutatni, erről beszélni.
Iskolákban, gyülekezetekben, bárhol, ahol ennek helyet tudnak teremteni.
Abszolút, úgyhogy ez jár körbe, Rimaszombati Református Egyház Közösségtől lehet elkérni, ők rendelték meg, de tudom, hogy Szlovákiában már sok helyen járt, Erdélyben is, ahol annak idején nem is volt gájarab, sőt, most már Bukarestben is van egy kiállítás ehhez kapcsolódva, és most megérkezett hozzánk Debrecenbe is az anyag, úgyhogy egy hónapig nálunk a Református Kollégiumban ez megtekinthető, február 11-én nyílt meg, és aztán a tavaszi időszakig, amikor már március elején kezdjük ünnepelni a nemzetőrök a forradalom történetét, addigra jelentkezünk egy új kiállítással, viszont addig nálunk megtekinthető ez a szép rollapos kiállítás.
Mit gondolnak, kiknek lehet ez érdekes? Nyilvánvalóan a kollégium ódonfalai között nagyon is helye van egy ilyen kiállításnak, bármilyen megemlékezési formának, ami a gájarabok történetét illeti, de ez tényleg befogadható lehet. Fotóval, képi anyaggal, átnézhetően, átolvashatóan 10 ilyen tablón vonultatták fel tulajdonképpen a lényeget. Tehát ezt, hogyha akár egy kisebb, fiatalabb gyermek megnézi, is lehet benne érdekességet találni, de akár egy egyetemi kutatónak is lehet ez érdekes. Szóval kikre számítanak, akiket ez megfoghat, behozhat, vagy akikkel megismertethet ezt a történetet jobban?
Igen, egyrésztről tartunk vezetéseket, ez nem kérdés, de hát ugye az általános iskolásaink, gimnazistáink azok folyamatosan érkeznek hozzánk múzeumpedagógiai foglalkozásra, és ők is kapnak ebből betekintést. Az egyetemisták rétegét szeretnénk feltétlenül megszólítani, hiszen az egyháztörténeti vagy a holland szakosok számára, mindegyik szeminarista csoport számára készítünk itt bemutatót, mert mégis az ő világukat ez legérzékenyebben eléri. De ha csak egy szimpla érdeklődő bejön hozzánk, és feltétlenül nézze meg, mert egyrészt térképen láttatjuk azokat a helyszíneket, ahol az események zajlottak, másrészt olyan fura ismétlődéseket láthat, aki megnézi ezeket a tablókat, amelyeken bizonyos karakterek, bizonyos beállítási formák újra és újra számtalan verzióban, számtalan eszközön keresztül megjelennek. Ennek az az oka, hogy az 1677-es évben, amikor elbocsátották a svájci csoportot haza, akkor még előtte megfestették a két legerősebb karaktert. A Séje István dunántúli pápai későbbi püspököt, illetve Harsány István rimaszombati lelkészt. És az ő arcuk megadta azt a formát, aminek a keretében elkészülhettek. Kőnyomatok, rajzok, festmények, bélyegek, újságlapok, levelezőlapok és nagyon sokféle más, sőt, különböző tárgyak is. Így van, így van. És ha meggondoljuk azt, hogy a 19. század előtt, tehát mondjuk reformkor előtt nagyon-nagyon kevés festményünk maradt fenn, nagyon kevés képünk van azokra az emberekről, akiket ismerünk. Jobbára az arisztokratákról, ha fennmaradhatott, de a többiek esetében elenyésző. Alig-alig van valami képünk, és ehhez képest van a Gaia rabjainkról két nagyon látványos arc, ami megjeleníti az ő tiszta arcukat, azt a nyugodt tekintetet, megjeleníti azt a ruhát, a keresztjén papi öltözetet, azt a pózt, ahogy ők tartják a kezüket és a Bibliára helyezve néznek szembe az őket figyelő nézővel, amelyek megformálják együtt számunkra azt a keresztjén mintát, ahogy el tudjuk képzelni, hogy ezek az emberek végig szenvedték ezt a nyomorúságot, látták, hogy az ellenük feszülő indulatok azok alaptalanok, és mégis úgy gondolták, hogy ők a közösség érdekében ki kell álljanak, és nem menekülhetnek el, mert azzal azt mutatják, hogy ők valójában sárosak. És kitartottak, és utána, megszabadulás után is látjuk azt a fénylő arcukat. Akkor az emberben egy olyan étoszt, egy olyan tiszteletet alakít ki az alapján az iránt, a karakter iránt, aki felvállalt ezt a nyomorúságot, és utána nem düvel tekintett rá a világra, hogy ezt mintának tekinti. Mintának tekintjük azokat az embereket, akik előttünk jártak, és vagy szenvedtek, vagy hősök voltak, de valamilyen módon a mi értékeinket, a mi világképünket visszhangozzák, annak az érzésnek, annak a mi esetünkben keresztény gondolatkörnek a hírvivői, a fáklyái, amelyet mi is szívesen éltetnénk, amelyé mi is szívesen válnánk. És ilyen módon ők nem csak egy üldözött keresztény világról adnak tanúbizonyságot számunkra, hanem valójában sokkal inkább arról a lelkületről, ahogy ebből a nyomorúságból is ki lehetett jönni, és a rólap is nagyon sok példát arra mutat fel, hogy ezek az emberek visszamentek a közösségeikbe, annak utána, hogy ők ilyen üldözést értek el, annak ellenére is, hogy ők jogilag nem kapták meg az elismerést, és nem kaptak ezért jogi elégtételt, visszamentek a saját kicsiny falvaikba, és szolgáltak tovább.
Erősít.
Ez egy nagyon erős hitet mutat, és nem véletlen, hogy ezért rájuk emlékeznek, és fenntartják a nevüket, évszázadok porra mosra el azokat a tárgyakat, azokat a történeteket, amelyek hozzájuk kötődnek, a nevük viszont felidézi azt a képet, hogy van egy ilyen erős hitű ősünk, és miatta mi a ránk jövő egyéb nyomorúságokat is képesek leszünk valahogy elhordozni. És bizony ilyenből, ha meggondoljuk, ilyen szörnyű történetből a 20. század bőséggel szolgáltatott számunkra, a magyarokra is elég sok küzdelmet, és ezeket meg csak az viselheti el, akinek erős a lelke.
A Gájarabság emlékkövei 350 című vándorkiállítás egy hónapig látható a Debreceni Református Kollégium múzeumában. Erről beszélgettünk Csorba Dávid szakigazgatóval.